Következik Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. február 11-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.
Sziasztok! Én Pintér Gergő vagyok, és a ismeretterjesztő matek kurzus lesz. Ma nem kezdjük el, csak szerintem érdemes lenne pár dolgot megbeszélnünk, hogy pontosan mi történjen, meg ilyesmik, majd mindjárt elmondom, hogy miért. Zavar valakit, hogyha tegeződünk? Oké. Okay. Szóval én Pintér Gergő vagyok, ott dolgozok, ahonnan jöttünk, a Rényi Kutatóintézetből, én fogom tartani ezt a tárgyat. Mesélek arról, hogy hogy lett ez a tantárgy. Most másodszorra lesz megtartva, és volt ez az előzménye, az a metamorfózis, de nagyon sok oka van annak, hogy én ezt tartani akarom. Azért tartom az ELTE-n, mert ott van matek tanárképzés, tehát ez az egyetlen oka, hogy az ELTE-n folyik ez a tantárgy, mert most ez tényleg matek tanároknak lett meghirdetve elsősorban, és úgy látom, most be is jött, mert mindannyian matek tanárnak készültök. Na most én elmondom a személyes tapasztalataimból, hogy milyen motivációim voltak. Egyrészt én azért is lettem matematikus, mert olvastam egy-két ilyen könyvet, a Játék a végtelennel Péter Rózsától, az volt olyan, ami nagyon megtetszett. Foglalkoznak benne sokat a végtelenekkel, meg egy-két ilyen Möbius szalagosat is olvastam, meg ilyesmi. Ezek így fölkeltették az érdeklődésemet, amúgy is szerettem az ilyen bizarabb dolgokat, meg szürrealizmushoz is nagyon vonzódtam, és akkor ezek is ugye a matekon belül olyanok, hogy így nagyon megcsavarodik a szallag, valójában csak egy oldala van. Nagyon megtetszett az, hogy végtelenekkel lehet számolni, tehát hogy ugyanúgy lehet velük bánni, mint véges dolgokkal, tehát úgy általában ezek a nagyon absztrakt dolgok. És ezek valahogy nagyon különböztek attól, ami az iskolában történt éppen matematika címszó alatt. Persze azóta tudom, hogy annyira azért nem áll tőle távol, tehát minden annyira egymásban van. Tehát ugye az a szép valahogy, hogy nekem legalábbis így az egészben, hogy a száraz matekkal is annyira összepasszol. Igazából nincsen száraz matek, ami gimnáziumban van, vagy mondjuk az egyetemi tananyagban. Van, amelyeket nem is tudom úgy precízen levezetni, de mindegyikhez tudok valami olyan dolgot, ami, hogy honnan nyúlik be a végtelennek irányából, vagy a topológia irányából. Ilyen Möbius szalagokat, Klein-kancsókat, magas homológiákat, fundamentális csoportot. Most ebben a kurzusban elég sok topológia van, annak valószínűleg az is az oka, hogy én azzal foglalkozom elsősorban topológiával. Szóval igazából én gimiben nagyon érdeklődtem ilyen dolgok iránt, amik ez a ezoterikusabb matematika, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. És hát akkor ugye azt gondolta az ember, aztán egyetem alatt kiderül, hogy igazából a matematika az erről szól. Tehát ezek a legalapabb, tehát a végtelennek a kezelése. Tehát, hogy az is egy abstrakció szint, hogy végtelen méretekbe, vagy végtelen nagyságokba megyünk. És elkezdtem érdeklődni, Nógrád megyében tanultam, elkezdtem érdeklődni a matek tanárjaimtól, aztán egy idő után rájöttem, hogy nem azért nem válaszolnak, mert utálnak engem, vagy nem is azért, mert hogy kell menniük cigiszünetre, hanem azért, mert nem tudják, vagy csak nem tanulták meg, hanem azért, mert nem is tanították ezeknek jelentős részét nekik matek tanárszakon. Tehát egy csomó olyan van, amik tényleg így, hát ezek amúgy biztos, hogyha olvastátok a tematikát, vagy itt is előkerült, hogy fraktálok, az olyan, hogyha valami eredmény van róla, akkor az indexel is megjelentetik, és akkor is kiteszik, mert szépek a képek, és sikeres cikk lehet belőle. Fraktálok majdnem olyan szépek, mint hogyha bikinis nőket tesznek ki, annyira rá kattintanak az emberek. És akkor rájöttem, hogy ezt matek tanárszakon nem tanítják, azt nem tudtam, hogy matematikus szakon ezek mennyire fontos dolgok, pont azok, amik a legjobban érdekeltek. Aztán egyetem alatt rá kellett jönnöm, hogy ezek legalábbis ahogy az ELTE-n tanítják a matematikusságot, úgy ezek elég fontos dolgok. Tehát pont ilyen végtelenek, meg topológia nagyon alapot képeznek, és arra lehet ráépíteni olyanokat is, mint például a valószínűségszámítás, ami azért ugye egy elég gyakorlatban alkalmazott matematika. Tehát mondjuk a pénzügyi matematikának is az az alapja a valószínűségszámítás. De a háttérelmélet, amiből kinő, az ugyanaz lényegében, mint a fraktáloknak az elmélete, ugye, aki tudja, hogy miről van szó, mindkettőhöz mértékelméletet kell használni. Tehát valahogy az alapja az ugyanaz sokszor a matematika egy legelvontabb részének, meg egy leggyakorlatiasabb részének, mint mondjuk a pénzügyi számítások, pénzügyi matematika. Ugyanez igaz például a matematikai logikára, ami azért fejlődött olyan tökéletessé, közel sem tökéletes, de messze képzeletet túlszárnyaló, ahogy a matematikai logika jelenleg áll Hilbertnek, meg Gödelnek a munkássága nyomán, tehát már a 20. század közepe óta. Tehát az, egyszerűen az a hihetetlen benne, hogy úgymond arra kifejlesztettek egy tudományágat, hogy a saját gondolkodásunkat vizsgáljuk. Hogyan gondolkozik egy matematikus, és még azt is abstrahálták, ahogy egy matematikus gondolkozik. És ebből kifejlődött egy tudományág, és a motivációja, az olyan motivációi voltak a matematikai logika megszületésének, mint például a Russell paradoxon, ami bárhol máshol a világ normális részén, tehát mondjuk nem a matematikában, egy szőrszálhasogatásnak tűnne, ugye, hogyha egy mérnök megkérdezné, hogy ennyi lenne a tanul deriválni, és közben annyi lenne a baja, hogy az önmagukat nem tartalmazó halmaza tartalmazza önmagát, akkor azt mondaná neki a főnöke, hogy erről otthon álmodozzon, de attól még a deriválás működik, a ház megépül, a dolgok közlekednek, és hát azért a 19. század végére is ugye Maxwell egyenletek megvoltak, meg már elektromos dolgok működtek, amiben nagyon is kell alkalmazni a matematikát. És hogyha most nem tudnak egy magyarázatot a Russell paradoxonra, hát abból kinek lesz baja? Attól még minden, amire használtak a matematikát, az működik. Szóval úgymond egy szőrszálhasogatásnak tűnik. A matematika meg még most is van olyan luxus helyzetben, hogy annyira komolyan vehesse magát, hogy ennyire durván stimmelnie kellene a dolgoknak, hogy ilyen szőrszálhasogató kérdéssel is jogosan elbíbelődhet. Tehát bármilyen hibát lát, vagy olyan dolgot, amit nem ért, akkor nem mondhatja rá, hogy igen, ez rossz megközelítés, vagy ezt nem így kellene nézni, lépjünk már túl ezen, ne álljunk le, hanem mindennek stimmelnie kell igazából, szinte mindennek. És erre fejlesztették ki a matematikai logikát, azért kezdték el formalizálni azt, hogy hogyan gondolkozunk, hogy ilyen Russell paradoxon jellegű dolgokat ki tudjanak vele küszöbölni. Tehát, hogy ilyenek ne legyenek benne ilyen bagok sem. És közben a matematikai logika, ami úgymond egy szőrszálhasogatás, mateknak egy nagyon elméleti, nagyon absztrakt részét volt hivatott támogatni, ugyanabból a tőből nőtt ki a bonyolultságelmélet, meg a számítástudomány, amit pedig ugye Neumann János meg egyebeknek a munkássága kapcsán a programozás és a számítógépek alapja lett. Tehát egy nagyon is valóságos, nagyon is gyakorlatias dolog fejlődött ki ugyanabból a tőből. Szóval ezek voltak nekem olyan nagy élmények a matematikában. És a forfolásról hallottatok? Lehet, hogy majd, hogyha arrafelé tévedünk, lehet, hogy majd egy kicsit mesélek róla. Az az a technika, amit meg arra hoztak létre, hogy a kontinuum hipotézisnek az eldönthetetlenségét igazolják. Tehát, hogy nem eldönthető, hogy a kontinuum számosság és a megszámolhatóan végtelen számosság között van-e más számosság. Szerintem ez eddig a tudománynak a csúcsa, legalábbis azon dolgok közül, amiket én ismerek. Tehát ez annyira ilyen skizofrén, önmagunk agyába belehelyezkedünk, és onnan észrevételezzük, hogy mi valójában nem is a valóságot látjuk, hanem csak egy olyan illúziót, amiről nem tudjuk megállapítani, hogy a valóság-e. Konkrétan definiálják halmazelméletileg, hogy mi ez az illúzió. Aztán el is nevezik kényszerképzetnek azt az eszközt, amivel ezt az illúziót bővítik. Tehát abból kiindulva, hogy amire gondoljuk, hogy a matematika, az nem feltétlenül tényleg a matematika, hanem lehet, hogy annak csak egy kis részét látjuk a matematikán belül. Hát igen, tehát ahogy én mesélek, ezt én elképzelem ugyanígy a valóságban, hogy azzal is meg lehetne csinálni. Valósággal nem tudom, hogy működik, a matematikával megcsinálta ez a Cohen nevű úriember, és ez lett a forszalás. De valahogy az a filozófia, hogy elképzeljük, hogy a Truman Show-t láttátok? Jim Carrey játsza, és egészen ilyen 30 akárhány éves koráig nem tudja megállapítani, hogy ő igazából egy valóságshow-nak a főszereplője, és hogy eleve úgy születik, hogy már a műsorba születik bele, és minden, ami köré van építve világ, az igazából a stúdió, tehát azt neki építették, mert hogy ő a főszereplő, mindenki más rajta kívül csak statiszta. De valahogy így picit érezte, hogy nem az igazi az élete. Na ezt a matematikán belül a forszolás nevű eszköztárban úgy oldják meg, hogy létrehoznak azon a matematikán belül egy kis matematikát, amiben viszont semmilyen módon nem lehet, tehát semmilyen matematikai eszközzel nem tudjuk megállapítani, hogy az nem a valóság, hanem az csak egy illúzió, amiben minden ott van, aminek kell. Tehát van szomszédember, van benne kutya, van benne tenger, persze a tenger túlpartja nincsen oda, úgy sem észre soha. Tehát csak azok, amik így legszükségesebbek. És miután így lecsökkentettük a valóságot, utána megpróbáljuk ezt az illúziót bővíteni. Ez a bővítés történik kényszerképzettel, és valahogy olyan, mint egy irányított lidérces álom az egész, hogy vagy belülről a saját illúziónkból irányítani tudjuk azt, hogy mi történik majd ebben a nagyobb illúzióban, ahogy bővítettük. és így lehet kontrollálni, hogy a nagyobb illúzióban, ami ugyanúgy megfelelhetne az egész matematikának, abban igaz lesz a kontinuum hipotézis, vagy nem. Ha létre tudunk hozni olyan nagyobb flash-t is, amiben igaz a kontinuum hipotézis, akkor nem bizonyítható be a kontinuum hipotézisnek a tagadása, tehát maga a kontinuum hipotézis nem vezethet ellentmondásra. Ha viszont egy olyan világot tudunk létrehozni, amiben meg nem igaz a kontinuum hipotézis, akkor a kontinuum hipotézis nem vezethető le. Akármit is jelentsen a kontinuum hipotézis. Szóval ez például szerintem egy szenzációs agymenés, és ehhez fogható igazából nincsen. Tehát az elméleti világ elméletéről szól, szerintem a Gödel-tételnél is jobb, csak nehezebben elmondható, úgyhogy na, ez például nem lesz konkrétan a kurzuson. De pont azért is vagyunk itt, mert azt próbálnám majd belőni, hogy úgy csináljuk, hogy matek tanárokhoz igazodva legyen azért a kurzust. Szóval ugyanabból a matematikai logikából fejlődött ki a gyakorlatban legtöbbet használt matematika, ami ugye mondjuk a programozás matematikai alapjai, az algoritmusok, és egy ilyen nagyon elvadult dolog, mint például a forszolás. Én egyetem alatt is vágytam rá igazából, hogy így meséljek embereknek mindenféle matekos dolgokról, és nagyon, nagyon vágytam rá, hogy nagyon nem matekos embereknek meséljek ilyenekről. Még amikor régen megvolt a Benz úr klub, oda jártam koncertekre. Aztán később valósult meg, hogy ebből tényleg kurzus lett. Egyébként az volt az élményem, hogy ezek a dolgok, tehát végtelenek, Möbius szalagok, fraktálok, ezek amúgy nagyon érdeklik az embereket. Mindenki mondja nekem, hogy utálta a matekot kiskorában, meg hogy matek tanárja így, meg nem tudom. De hogyha egy olyan helyen szóba került, ahol egyébként nem az a dolgunk, és nem is vagyunk olyan állapotban, hogy ezt így megértsük, akkor is így mindig rákattantak. Először zavarba is voltam, hogy, mert igazából matekosoknak van meghirdetve, de aztán úgy voltam vele, hogy matekosoknak ilyen dolgokat magyarázni. Aztán rájöttem, hogy hát nem tudják, vagy nem így tudják, tehát élmény nekik, ugyanúgy élmény, mint hogyha én meghallgatok egy olyan dolgot, amit tudok, csak valahogy más, teljesen más kiindulásból. Úgyhogy most már remélhetőleg kevésbé leszek zavarban ez ügyben, de mindannyiunknak meg kell hallgatni majd alap dolgokat is, mert úgy van kitalálva, hogy nem matekosokhoz is legyen igazítva. Tehát azt szeretném, hogy mindenki megértse, vagy legalábbis valami képet kapjon róla. De mivel sokan vagyunk matekosak, ezért azt remélem, hogy sikerül egy kicsit majd konkrétabb irányokba elmenni, mint szoktunk. Tehát, hogy valahogy sor kerülhet. Lehet, hogy gyorsabban is tudunk haladni, vagy nem tudom. Ezt megpróbálom majd én belőni, de ezt úgy tudom majd jól belőni, hogy hogyan kell haladni, meg mi lesz érdekes, hogyha majd mindig, tehát hogyha ilyen beszélgetésszerűvé alakul az egész, mindenki elmondja, hogy mi tetszett belőle, vagy, tehát meg mindig kérdeztek, hogyha nem világos valami, hogy mindig próbáljátok befolyásolni az óra menetét, meg ha egy-egy téma olyan, hogy így olyan full nagyon érdekesnek találjátok, akkor lehet majd abba az irányba tovább is menni. Hát egészen a tudásom szab határokat, tehát most a témák között van olyan, amiről pontosan annyit tudok úgy korrekt módon, amennyi ezen a matemorfózison van, ezen az ismeretterjesztő matekon van, és van olyan köztük, amiről meg évekig tudnék mesélni, vagy rendes kurzusokat is meg tudnék róla, tehát hogy rendes tétel, bizonyítás, állítás, definíció jellegű kurzusokat is meg tudnék róla tartani, de nem mindegyik téma ugyanolyan. Egészen a tudásom határáig nagyon szívesen beszélek mindenről. Azt tapasztaltam, hogy akár ilyen helyeken, ilyen házi bulikban, meg kosmákban is, az emberek ilyenekre, hogy fraktálok, mik szoktak még lenni, végtelenek, dimenziók, ezekre ráharapnak. Van az a kérdés, ami ugye milliónyiszor elhangzik, hogyha egy nem matekosnak, nem tudom, ti próbáltátok ezeket a dolgokat, valami barátodnak, vagy kishugodnak mondani, hogy négy dimenzió, és fú, az micsoda, és akkor arra gondol, hogy ja, tényleg azt tudom, az az idő, de akkor mi az ötödik dimenzió? És kb. Szó szerint elhangzik mindenkitől, hogy akinek dimenziókról beszélek, vagy pedig ő beszél nekem dimenziókról, ez, hogy ja jó, a négyet még úgy, ahogy el tudom képzelni, mert az az idő, de akkor mi az ötödik? Konkrétan így elmondják, hogy az aranymetszés, meg Fibonacci sorozatok az is úgy, de sok minden így belekerült a köztudatba, sok érdekes animáció van velük kapcsolatban, amióta YouTube van, azóta ezek még jobban elterjedtek, és azokra úgy érdeklődnek az emberek, miután azt állították magukról, hogy utálták a matekot mindig is, hogy ezek, hogy én úgy éreztem, hogy ez így, hogy itt valami nem stimmel, tehát hogy hagyhatnám is a fenébe, hogy jó, egyik szavával azt mondja, hogy utálja a matekot, másik szavával meg azt mondja, hogy ezek hogy érdekelnék őt, és akkor hagyhatnám a francba, de igazából meg akkor miért ne próbálhatnék meg beszélni olyanról, ami ennyire érdekli őt. Aztán pár év alatt azért rájöttem, hogyha ott helyben, mondjuk egy kocsmában, vagy házi buliban, vagy koncerten, vagy akár fesztiválon, ilyen rendezvényeken, ahol az emberek túlfűtöttek, és még jobban érdekli őket az a dolog, ami éppen szóba kerül. Hogyha ott helyben elkezdek róla beszélni, akkor az lesz belőle, hogy 2 percig beszélek, vagy 3 percig, vagy 5 percig, és akkor nem értik. Mondom, igazad van, ezt amúgy le kéne rajzolni, és úgy már sokkal jobb lenne, de addigra már úgy el vannak szomorod, hogy hagyjad, én mindig is rossz voltam matekból, ezt én nem fogom megérteni, és akkor nagy dük van bennem, hogy hát ez nem bonyolult, csak arra a pár percre, amíg erről beszélünk, addig tényleg erre kell figyelni, de azon belül el tudom mondani, és lehet katarzis élménnyel jár, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek itt így el lehetne mondani, és akkor 2011-ben pár barátommal megbeszéltem, hogy na, akkor összeülünk, akkor a Sirály még működött a Király utcában, összeülünk a Sirályban, és én fogok beszélni erről 1 órát, azt hiszem először a Fraktálok volt, mert előtte volt egy házi buli, ahol kínáltak engem ilyen hajnalban karfiollevessel, és mondtam nekik, hogy bocs, én nem szerettem a tördimenziós zöldségeket, és akkor is sok embert elkezdett érdekelni a Fraktál, és akkor győztem meg őket róla, hogy a Fraktálokról, amit akarok mondani, az nem olyan nehéz, csak adjanak még egy esélyt, ami nem itt helyben van, hanem elmegyünk majd egyszer a Sirályba, és akkor ott megbeszéljük. És akkor ott a Sirályba akkoriban tök lelkesek voltunk, egyik barátnőm ő rajztanár, ő tartott péntekenként rajzórákat, mindenféle új lenyomatokat csináltunk, meg ilyen nagy közös munkákat. Nem, ő tartott a csütörtökön, én meg pénteken tartottam a matek órákat. És akkor ott egy ideig jártak az emberek rá, aztán valahogy az így abban maradt, aztán 2012 nyarán lett a Talján Dörögdön művészetek völgye alatt, akkor volt az, hogy minden nap tartottam egy ilyen kurzust. Hát kurzust, tehát bementünk a kedvenc borozónkba, ahova amúgy is mentünk volna a délutáni fröccsünkért, és akkor mindenki oda leült egy asztalhoz, én meg beálltam a fa alá, volt egy táblánk is, és akkor ott rajzoltam fraktálokat, meg topológiát. Na, ami akkor volt a tematikájának a 2012 nyári szabad egyetemek, nem tudom, minek nevezzük azt, aminek az elején az emberek még hosszú lépést isznak, a végén viszont már nagy fröccsöt. Végül is azt nevezhetjük szabad egyetemnek. Elkezdtek rá nagyon... Ja igen, ami annak a tematikája volt, lényegében az ennek a kurzusnak a tematikája. Tehát lényegében át lett importálva, annál jobbat nem találtam ki, hogy mikről lehet ilyen jól beszélni. És ott az nagyon sikeres volt. És azóta tartom pár helyen ezeket, mondjuk a Gólyában, mert a Sirály megszűnt, utána átköltözött ez az egész a Gólyába. Előbb a Friszkóba és utána a Gólyába. Az a 8. kerületben egy ilyen romkosma. Ott most is megy, csak mindenféle bajok vannak vele, hogy nem mindig van időm ezeket tartani, vagy egy csomó előadást már megismételtem 5 milliószor, ilyen 4 és több dimenziós teres előadás, meg ilyenek, azok már nagyon sokszor szerepeltek, és mindig egyre több ember jön el rájuk, tehát úgy tűnik, hogy mégiscsak értelme van, de nekem meg furcsa ezt így mindig ismételni, aztán meg semmi nem marad belőle, se egy videófelvétel, se semmi. Hát azért látjátok, hogy valami marad például a Torma Bélát, aki a hölgyeknek, a rádiós lányoknak a... Milyen tanárotok? Hangvágás és tanár. Ja, Torma Béla hangvágás tanár, meg ő üzemelteti ezt a BTK-s rádiót. Még vele ott 2012-ben a Művészetek Völgyében ismertük meg egymást, és ő azóta próbálkozik, hogyha a Gólyában is tartok előadást, mindig hoz egy ilyen kütyüt, és akarna egy ilyen műsort csinálni, hogy a rádióba legyen valami ezekről az előadásokról, és most akkor ezt a kurzust is felveszi. Most már csak úgy ismétlem meg a Gólyában, tehát ilyen kocsmai keretek között, hogyha megfelelően megszervezett felvétel van hozzá, meg ilyenek, mert úgy szerették az emberek, de tök sokan jártak rá, meg legutóbb már mindig megtöltötték a Gólyát, és nem tudtam, hogy milyen irányba menjek el ezzel az egésszel, mert szeretném, hogyha megmaradna ilyen kötetlen beszélgetésnek, ilyen mesélgetésnek, de közben meg tehát ilyen nagyon professzionalizálódás irányába sem szeretnék elmenni, hogy ott állok komoly képpel egy nagy kivetítő előtt, ami jobbnál jobb animációk mennek meg. Ilyen komolykodósá se szeretném, mint a Minden Tudás Egyetemét. Nekem megvan a véleményem pár dologról, így mondjuk a tudománnyal kapcsolatban, amiket nem mindenki úgy gondol, de én azért szeretnék ezekhez az elvekhez hű maradni. Például ilyenek, hogy tudom, hogy mindig úgy próbálják beállítani, mint valami komoly dolog. Tehát, hogy így ilyen véresen komoly, hogy nehéz, komoly, ilyen okos emberek kellenek hozzá, nagy számítógépes adatokat elemezni, ami lehet, hogy olyan is, de valahogy aki tudós, vagy foglalkozik valamilyen tudományággal, azért valahogy mégis a játékossága szokott az első lenni. És egy minden tudományos egyetemén, amit amúgy ismeretterjesztőnek szánnak, és tök jó is szerintem, hát ott is ilyen nagy drámai zenét azért beszoktak nyomatni a főcímek alá, nem? Mint hogyha az ilyen drámai lenne. Közben a fizika kb. A matematikának a vicceit próbálja a valóságra alkalmazni. A matematika meg a saját vicceit, meg a fizikáit is. És már nagyon nagy visszahatás van. Na mindegy, szerintem azért valahogy a humor az így, meg valamilyen kötetlenség, játékosság az fontos ebben az egészben. Most kb. Kísérleti módon csinálom ezt, hogy ugye ezek ilyen gólyában, meg művészetek völgyében nagyon nem matekosok jártak. Tehát nem matektanárok, meg semmi ilyesmi. Csak olyan emberek, akiket éppen érdekel. Művészek, szentendrei zenészek szoktak lenni, meg ilyesmik. És ez, amit művelek, ez nem lenne elég egy ténylegesen egy matek tanításhoz, de bizonyos részéhez elég például ahhoz, tehát úgy képzelem, hogyha az én matek tanáraim hallgattak volna valami ilyesmit, akik engem tanítottak gimiben, akkor tudtak volna válaszolni a kérdéseimre, vagy nem küldtek volna el, vagy nem az lett volna, hogy hát fiam, ez nehéz, vagy ezt. Tehát, hogy mindenről tudtak volna ilyen pár szót mondani, legalább ilyen ismeretterjesztő szinten, hogy úgy el tudja helyezni az ember, hogy hol vannak ezek, nem úgy teljesen a semmibe, hogy ez így nehéz, meg ezzel nem tud foglalkozni, meg nem tudom. És akkor tavaly volt egy ilyen ötlet, egy baráti matek tanár házaspárnak az ötlete volt, hogy hát mi lenne, hogyha matek tanároknak tartanék egy ilyen kurzust, akkor ez így lehet, hogy megvalósulna. Hogy azok a matek tanárok, akik ezt meghallgatják, lehet, hogy pár szót tudnának mondani ezekről a egyébként mondjuk ki bulvár matematikai témákról. Tehát, hogyha végignéztétek a tematikát, azért mindegyik dolog belőle bulvár. Ja igen, és akkor két napon belül ezt elintéztem. A Korándi Józsefet előbb megkeresem a kutatóintézet igazgatóját, szerinte jó ötlete, valamit tudatról, hogy én mit csinálok. Aztán megkeresem a Korándi Józsefet, mert őt ajánlották, hogy legyen belőle egy eltéskurzus. Úgyhogy ennyi ennek a története. Én valahogy úgy képzelem ezt, például van egy olyan jelenség is, hogyha arról van szó, hogy alapműveltség. Ugye kinézik az embert, hogyha nem tudja idézni a himnuszt, vagy nem tudja, mikor született Petőfi, vagy ugye költőket ismerni kell, meg a verseiket is, az valahogy az alapműveltséghez tartozik, de ugye nem az, hogy most nagy műelemző legyél, vagy hogyha elmondasz egy Vörös Marti verset, akkor az úgy megborzongasson, csak úgy maga az ismerete, tehát a tényszerű ismeretek, a lexikai ismeretek, azok így valahogy hozzátartoznak a alapműveltséghez. Viszont a matematikai dolgok meg valahogy nem tartoznak hozzá az alapműveltséghez, nem? Tehát nem kell tudni, hogy mi az, hogy fraktál, nem kell tudni, hogy... Sőt, kifejezetten úgy van beállítva, mintha a matematikusok megragadnának 3-4 dimenzióban. Tehát mondjuk még egy mérnökképzésen is úgy tanítunk, BM-én tanítottam eddig, meg a BGF-nek a pénzügyszámvitel karán, és mindig úgy tanítunk, hogy ha több dimenziós terekről beszélek, ami például operációs kutatáshoz kell, de akkor nem mondjuk ki, tehát hogy az számennesekről beszélek, és hogyha több mint 3 van belőle, akkor ne hivatkozzak arra, hogy az egy 3-nál több dimenziós tér. Tehát azt a geometria intuíciót, azt nem. Tehát így féltjük az embereket pont az igazán izgalmas részétől a matematikának. És pedig ezek pont, hogy valamennyire képezhetnék az alapműveltség részét szerintem, mert annyira egyszerű dolog van, nem kell hozzá se képlet, se semmi, ugyanannyit kell tudni, mint ahhoz, hogy megtanulja az ember, hogy Petőfinek ki volt a csaja. Tehát ezek ilyen szemléletesen bemutatható dolgok, és akkor valahogy ezek képezték így az alapját ezeknek az előadásoknak. Ne legyen benne se képlet, se ilyen dolgok. És hát én következetesen gyűjtöttem így a matematikai tanulmányaimból, hogy mik azok, amiket így úgymond ki lehet vonni, hogy érdekeset lehet róluk anélkül is mutatni, hogy ne kelljen belemenni, hogy pontosan miről van szó, meg ilyesmi. Úgyhogy ezekből lesz egy összeállítás, így jövő héttől kezdve igazából. Tehát mindegyik előadás egy-egy ilyen jelenségnek a kivonatolt változata. Szóval nekem ez is egy célom lenne ezzel, hogy valamilyen módon hozzájárulnak ahhoz, hogy a matematika is valamennyire az alapműveltség része legyen. Nem a matematika, hanem csak, hogy olyan témákról, amik amúgy is érdeklik az embereket, tehát nem én erőltetem rájuk, azokról hallhassanak. Van ezzel kapcsolatban valami kérdésetek? Na, mesélek, hogy milyen témák fognak szerepelni. Azokról elmondhatnátok, hogy mennyire tanultátok őket, vagy milyen szinten, vagy mit tudtok róla. Az nem tudom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ilyen sorrendben fogjuk megtartani ebben a fél évben, de lenne egy ilyen kis dimenzió elmélet, hogy igazából ez ilyen puhítás úgymond, hogy az embereknek kimenjen az a kép a fejéből, hogy a dimenzió az lehet egy, kettő vagy három. Háromnál több dimenzió már az idő, de az már kicsit elvont, azt már így nem is tudjuk, hogy az tényleg az-e vagy nem, és más meg nincsen. Ugye nagyon sok olyan dolog van, amiket kockák, gömbök, amiket ugyanúgy el lehet képzelni magasabb dimenziós terekben is, hogy valahogy definiálja őket az ember, és aztán vannak módszerek még arra is, hogy hogyan képzeljük el őket, vagy milyen megvalósulásai lehetnek. Ez lenne ilyen négy és több dimenziós teres dolog. Aztán ugye a fraktálok az meg példa arra, hogy lehet valami törti dimenziós. Ez ugye mindkettő valamilyen általánosítása a hagyományos dimenzió fogalomnak, ami a fizikai dimenzió fogalom, különböző irányokba általánosítva, különböző jellegű dimenzió fogalmakat kapunk, és teljesen különböző jellegű jelenségekre meg objektumokra lehet őket alkalmazni. Hát a hiperkocka négydimenziós, ez egy ilyen a négy és több dimenziós teres rész, lehet, hogy azzal kezdjük majd, az ilyen hibridje ezeknek igazából, tehát úgy mondom el, hogy ne kelljen vektortereket bevezetni ilyen absztrakt módon, és geometriai kép is legyen mögötte. Tehát lehet, hogy majd fogtok találkozni olyan konstrukcióval, amit mindannyian ismertek. Ha véletlenül sokat magyaráznék róla, akkor állítsatok le majd. Fraktálokról mértékelmélet. Nem lesz benne mértékelmélet, tehát ez is egy nagy kamu lesz igazából, ez a fraktálos. Pont attól lesz könnyű elmondanom, hogy miről van szó, hogy kihagyom belőle a mértékelméletet. Az lenne a lényeg, amitől matematikailag precíz. Majd szépen lebuktatok, és megbeszéljük, hogy hol van. Aztán van egy, amire valószínűleg több időt kell majd szánni, azt nagyon szeretném elmondani. Az lett konkrétan abból a hajnali beszélgetésből, amikor fizika órát tartottam a Művészetek Völgyében. Az ilyen relativitás elméletes. Tehát ez is nekem határterület. Ha elkezdek mesélni a relativitás elméletet, akkor rögtön jönnek a gravitációval, a fekete lyukakkal, téridőgörbület, meg ilyesmi, amikről szintén tudnék valamennyit mesélni, de igazából ez a relativitás elméletes előadás, ez egy nagyon logikusan felépített dolog lesz, ami csak a speciális relativitás elméletnek a téridő fogalmáig. Tehát azt veszük célba. Biztos tanultatok ilyen vektortereken Minkowski metrikákat, Minkowski terek, annál jobb, hogyha nem. Hogyha valaki tanult, akkor rá fogtok ismerni. Mert az egészet, amit elmondok, azt úgy is lehetne mondani, hogy vegyünk egy Minkowski teret, ott ez meg ez van, és kész. De nem így fogom mondani, mert hangsúlyozottan nem matekosoknak készítettem ezt az összeállítást. Tehát az lesz a cél, hogy két paradoxont, az Iker paradoxont, meg a vonatos alagutas paradoxont, amikor bemegy a vonat az alagútba, és akkor valaki úgy érzi, hogy a vonat hosszabb, mint az alagút, valaki meg úgy érzi, hogy a vonat rövidebb, mint az alagút. Szóval a relativitás elméletből lehet ezt így kibogozni. És akkor, hogyha egyik be akarja bizonyítani az igazát, és bezárja a vonatot az alagútba, na olyankor mi történik a szerint, aki szerint a vonat be se fér az alagútba. Lényegében ez egy ilyen paradoxon, és az lesz a cél, hogy ezt jobban megértsük. És ez egy logikailag teljesen korrektül fölépített előadás lesz, és egy olyan kurzusból kivonatoltam, ami egy matekosoknak szóló téridő fizikája kurzus volt, a Matolcsi Tamás tartotta, és egyedül én vettem rajta részt, ami nagyon vicces volt, mert az igazából az lehetett volna egy egész ország számára szóló szenzációs cirkuszi show, amikor hát ő azért úgy beleéli magát rendesen, és ordított meg toporzékolt, amikor valami olyan pontra jutott, amit szerintem nagyon érdemes hangsúlyozni. Én meg ott ültem, még csak nem is jegyzeteltem, mert sosem jegyzeteltem, és az rontja a figyelésemet. És akkor ott ültem, és akkor meg ott ugrál előttem. És az az érdekes így ebből a tekintetben, hogy ez nagyon, nagyon különböző fölépítésű, mint ahogy a fizikusoknak tanítják a relativitás elméletet tudtommal. És na mindegy, azért valószínűleg nehezebb rész lesz. Aztán végtelenekről is beszélnék. Aztán lesz egy ilyen, hogy miért fontos úgymond a halmaz elmélet, de ezt előző félben nagyon elhúztam, úgyhogy arra megpróbálok majd valamit kitalálni. Lényegében az, hogy lehet úgymond az egész matematikát modellezni halmazokkal. De erről megpróbálok majd most csak két-három szót beszélni, vagy így nagyon rövidre venni. Ugye az adja a halmaz elméletnek a jelentőségét, nem az, hogy az öncélú végtelenezés, hanem az, hogy tekinthetünk úgy, de mintha az egész matematika csak egy halmaz elmélet lenne, és minden halmaz, még a számok, a függvények, a transformációk, azok is mint halmazokkal modellezhetők. Tehát egy olyan képe is lehetne a matematikának, hogy minden, ami van benne, az egy halmaz. Tehát csak halmazok vannak, és csak olyan dolgokról beszélünk, hogy egyik halmaz eleme egy másik halmaznak. az elemek is halmazok, minden elem is halmaz. Van egy ilyen lehetséges felépítése a matematikának, és igazából ez teszi fontossá a halmaz elméletet. Akkor a ilyen különböző geometriákról is lenne szó. Szeretném, hogyha majd ilyen rugalmas lenne, hogy ami nem érdekel titeket, vagy nem sok embert érdekel, az se nagyon, akit igen, akkor azt abba hagyjuk, és akkor majd beszélünk mástól. Úgy lesz ez a kétféle geometria, aztán lesz topológia, és ha úgy alakul, hogy az úgy érdekli az embereket, akkor lehet, hogy annál meg is maradunk, mert abból viszont többet tudok, lehet, hogy ilyen fundamentális csoportokig eljutunk, hogy mi a fundamentális csoport a topológiában. Csoportelméletet tanultatok algebrából. Van, aki igen, van, aki nem. Lehet, hogy ilyenekről is beszélünk majd egy kicsit. Hát nagyjából ez a tematika. Jegy. Na most van egy csomó feladat, abból kell majd néhányat megcsinálni. De azt még nem találtam ki, hogy pontosan mi legyen a követelmény, mert előző fél évben úgy volt, hogy óránként csináltam 5 feladatot, óránként 5 feladatot, és úgy volt, hogy aki a felét megcsinálja az 5-ös, aki a harmadát az 4-es, aki a negyedét az 3-as, aki a 5-ödét az 2-es, tehát az óránként egy feladat, és alatta meg 1-es. Aztán így a végén enyhítettünk rajta, mert voltak, akik még nem csináltak meg annyi feladatot, és közben meg úgy nekem is értelmetlennek tűnt az, hogy... Tehát egyrészt ki se tudtam nagyon tűzni annyi feladatot, voltak aztán köztük ilyen bölcsész feladatok, hogy mondj valami érdekességet a George Cantor életéből, és akkor utána néztek, és tényleg írtak róla érdekességeket. Nagyon sok, tehát végülis jó volt őket visszaolvasni, meg olyan idézeteket írtak nekem, meg ilyeneket. De hát az, tehát hogy az rendben is van, de ez olyan furcsa volt nekem, hogy valakik ott leírják egy papírra, amit kimásoltak a Wikipédiáról, és beadják nekem, én meg adok rá egy pontot, vagy nem tudom. Az ilyen tök hülyeség, pedig szerintem önmagában annak, hogy Wikipédián utána néztek, annak önmagában volt értelme. Tehát most valahogy máshogy szeretném majd csinálni az elbírálás, valószínűleg közé teszem ugyanazokat a feladatokat, majd láthatjátok, hogy ilyen egész bugyuta dolgok is vannak köztük, amiknek matekhoz semmi köze, és akkor mindenki csinál nekem az alapján egy írományt, és ott láthatjátok majd, hogy kinek az életének érdemes utána nézni a feladatok szerint, a nem matekos feladatok szerint, akit ezek nem érdekelnek, azoknak meg lesznek matekos feladatok, és majd 10-15 feladatot, aki megcsinál, az 5-ös kap, és nem feltétlenül akarok ezzel bajlódni, hogy mi a 4-esnek, a 3-asnak, a 2-esnek és az 1-esnek a ponthatára. Aki mondjuk 2-es szeretne, az nem akar 15 feladatot megcsinálni az 5-össel, hanem kitalálja, hogy 2-es szeretne, szóljon nekem, és megbeszéljük, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy 2-es kaphasson, jó? Amiatt kellett annyi feladatot kitűznöm, mert kitaláltam ezt a pontozási rendszert, hogy ne csak 5-ös legyen, hanem a legyen a többinek is ponthatára. De ez valószínűleg teljesen fölösleges dolog. Órajárás kritérium, és csak egy kis visszaigazolást szeretnék róla. Nem is feltétlenül az, hogy mindent értettetek-e, vagy mindent követtetek-e, hanem az, hogy mi volt belőle érdekes, mi nem, és emiatt. Szóval szerintem az lesz a kritérium, hogy mindenkitől egy darab ilyen kis dokumentumot bekérek majd, amit leírtok, e-mailben elkülditek, elég lesz fél év végén, legyen benne 10-15 feladat, meg pár olyan érdekesség, és akkor az jó lesz. Van a feladatok között néhány olyan, ami matematikailag is érdekes. Van néhány olyan, ami szerintem érdekes lesz tanításilag. Tehát ilyen nagyon elemi dolog, mert nem tudtam mit kitalálni arra, hogy vannak matekosok is, meg nem matekosok is. Úgyhogy mindenféle olyan feladatokkal is bepróbálkoztam, amik ki matematikai szempontból semmiség, hanem inkább az volt a cél, hogy aki világéletében utálta a matekot, az is meg tudja csinálni. Hát ez lesz akkor a kritérium. És hát igazából én kb. Ennyit akartam elmondani.
Elhangzott. Pintér Gergő Matemorfózis című előadás sorozatának 2016. február 11-i előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.